Sátra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja. Tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba is megy majd. 14. Leó pápa jóvá hagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel a mesterséges intelligencia jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyors ütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére hagyta ezt jóvá a Szentatya az indoklás szerint. Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncessziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. A kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várható a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyed év végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben, a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölt a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az alkotmányvédelmi hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották. And ask her what she would do. I met some movies, but she don't seem to be dead. And then she asked me, why don't I come to her flat and have some supper and let the evening pass by. Making records, besides a groovy hi-fi. I say yeah, yeah. And that's what I say yeah, yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. When she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer, the only thing I can say. I say yeah, yeah, that's what I say yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the night can see. We gotta do that, we gotta do that. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Pretty baby, I never knew such a thrill. It's hard to tell you because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. That's what I say, yeah, yeah. Mm-hmm.
and turn the lights down low so the night can see. We got it, yeah, yeah. We got it, yeah, yeah. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, 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 yeah. You're pretty, baby. I never knew that you're thrilled. It's hard to tell you because I'm trembling still. But pretty, baby, I want you all for my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah, yeah. That's what I say, I say yeah, yeah. That's what I say, I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban. Vesz az alma. Meg kell szabadulnom tőle, mondta a kocsi sarkában ülő férfi a csöndet hirtelen megszakítva. Mr. Hinchcliffe feltekintett, mert nem hallotta jól. Elragadtatott figyelemmel szemlélte a bőröngye fogantyújához madzaggal odakötött kollégiumi sapkát, újonnan elnyert pedagógusi állásának külső és látható jelét, a kollégiumi sapka elragadtatott csodálatával és az általa felidézett kellemes előérzetekkel. Mr. Hinchcliffe-et ugyanis most vették fel a londoni egyetemre, és segédtanárként készül működni a Holmwoodi gimnáziumban, a felettébb irigylés reméltó állás. A kocsinát utitására merett. Miért ne ajándékoznám el? Mondotta az. El kell ajándékozni. Miért ne? Magas, fekete napégette férfi volt, de az arca sápadt. Karját szorosan összefonta, lábát feltette a szemközti ülésre. Hosszú fekete bajuszát pödörgette és mereven bámult cipője orrára. Miért ne? Ismételte. Mr. Hinchcliffe köhintett. Az idegen kinyitotta szemét, különös, sötét szürke szempár volt, és majdnem egy percig egyenesen Mr. Hinchcliffe-re bámult. Arckifejezése növekvő érdeklődést mutatott. Igen, szólt lassan. Miért ne? És véget vetni neki. Sajnos nem egészen értem, mire gondol, mondta Mr. Hinchcliffe újabb köhintéssel. Nem egészen érti, mire gondolok? Ismételt az idegen gépiesen, miközben furcsa szeme ide-oda járt Mr. Hinchcliffe és a csomag között, a tüntetően fitoktatott sapkával, aztán visszatért Mr. Hinchcliffe pejhes ábrázatára. Ön ugyanis egy kissé szaggatottan beszél, mentegetőzött Mr. Hinchcliffe. Miért is ne? Mondta az idegen, tovább fűzve gondolatait. Ön diák? Intézte a szót Mr. Hinchcliffe-hez. A londoni egyetem levelező tanfolyamán felelte Mr. Hinchcliffe leplezetlen büszkeséggel, és idegesen tapogatta nyakkendőjét. Tudásomtól űzve, mondta az idegen, és hirtelen levette lábát az ülésről, öklét térdére rakta, és úgy merett Mr. Hinchcliffe-re, mintha soha életében nem látott volna diákot. Igen, mondta, és mutatójával a levegőbe bökött. Aztán felállt, a podgyásztartóról leemelt egy táskát, és kinyitotta. Szótlanul kivett belőle egy ezüst papírba bugyolált gömbölyű tárgyat, és óvatosan kibontotta. Aztán Mr. Hinchcliffe felé nyújtotta, kicsiny, nagyon sima, aranysárga gyümölcs volt. Mr. Hinchcliffe-nek szeme szája elnyílt. Nem nyúlt a tárgy után, ha ugyan neki szánták egyáltalán. Ez itt, mondta lassú szóval a fantasztikus idegen, a tudás fájának almája. Nézze csak meg, kicsiny, fényes és csodálatos.
a tudás. És én önnek adom. Mr. Hinchcliffe elméje egy percig gyötrelmesen dolgozott, aztán átvillámlott agyának kielégítő magyarázat. Bolond! S ezzel megvilágosodott az egész helyzet. Az ember ne ingerei az őrülteket. Fejét kissé oldalt hajtotta. A tudás fájának almája? Ejha, mondta Mr. Hinchcliffe. Kitűnően megjátszott érdeklődéssel szemlélte a gyümölcsöt, aztán az idegenre tekintett. De hát miért nem akarja megenni maga, és mellesleg, hogy jutott hozzá? Nem fonnyad meg soha. 3 hónapja az enyém, és épp oly fényes és síma és érett és kívánatos, ahogy láthatja. Kezét térdére tette, és eltűnődve nézte a gyümölcsöt. Aztán újra bebugyolálta a papírosba, mintha letett volna arról a szándékáról, hogy elajándékozza. De hogy jutott hozzá? Kérdezte Mr. Hinchcliffe, aki szeretett vitatkozni. És honnan tudja, hogy ez a fa gyümölcse? 3 hónapja vettem ezt a gyümölcsöt, mondta az idegen. Egy ital vízért és egy karéi kenyérért. Aki nekem adta, mert ezzel az életét mentettem meg, örmény férfi volt. Örményország. Az a csodálatos ország, minden országok közt az első, ahol Noé bárkája mai napig fennmaradt, az Ararát hegyének jégmezőibe temetve. Ez a férfi, mondom, másokkal együtt a kurdok elől menekülve, akik üldözték őket, felment a hegyek között olyan elhagyatott helyekre, amelyekről az emberek általában nem is tudnak. És üldözőikkel a nyomukban, magasan a hegycsúcsok között késpenge élességű fűtől zöldellő lejtőkre jutottak, és ez a fű mindenkit, aki belehatolt, könyörtelenül összevagdalt hasított. A kurdok a sarkukban voltak már, és nem volt mit tenni, mint belevetni magukat a fűbe, és az volt a legkomiszabb, hogy a vérük árán nyert ösvény vezette nyomukra a kurdokat. Valamennyi menekülőt lemészároltak. Csak ez az örmény is egy társa menekült meg. Hallotta társai sikoltását, üvöltését és a fűsuhogását üldözői körül. Ember magasságú fű volt. Aztán kiáltást hallott, arra másik kiáltás felelt, és amikor kisvártatva megállt, már minden elcsendesült. Mit sem értve a dologból újra előre tört, összevagdalva is vérzőn, amíg egy szakadék alatt elterülő meredek sziklarejtőre nem jutott, és akkor látta, hogy a fű lángban áll, és a füst fátyolként emelkedik közé és ellenségei közé. Az idegen kis szünetet tartott. És aztán? Kérdezte Mr. Hinchcliffe. Mi történt? Ott állt, a fű késpengéitől összehasogatva és vérezve. A sziklák lángoltak a délutáni napsütésben. Az égbolt akár a megolvat réz, és felé gomolygott a tűzfüstje. Nem mert ott maradni. A halált nem bánta, csak a kínzásoktól rettegett. Messziről, a füstön túlról ordítozást, kiáltozást hallott, asszonyi sikoltásokat. Felkapaszkodott hát az egyik szikla szurdokba. Mindenfelé bozót nőtt, amelynek levelei közül tövisként meredtek elő a száraz ágak, végül felkapaszkodott egy hegygerincre és amögött elrejtőzött. És ekkor találkozott a társával, egy pásztorral, aki szintén megmenekült. A hideg, az éjségi szomjúság mit se számított a kurdokhoz képest. És megindultak a magaslatok felé a hó és jég közé. 3 napig bolyongtak. A 3. napon jött a látomás. Azt hiszem, éhes embereknek gyakran vannak látomásaik. De hát itt ez a gyümölcs. Felemelte a bebugyolált gömböt. És más hegylakóktól is hallottam erről, akik ismerik ezt a legendát. Este felé történt, amikor a csillagok sűrűsödnek, hogy egy síkos sziklalejtőn haladtak alá egy hatalmas, sötét völgybe, furcsa, eltorzult fák között. És ezeken a fákon kicsiny golyók fügtek, mint a Szent János bogár fénygömbjei. Furcsa, kerek, sárga fények. És ezt a völgyet hirtelen, nagy messzeségben, sok mérföldnyire aranyló láng világította meg. Lassan végigpásztázta, és fényében éjfeketévé sötétültek a torszfák, és a környező lejtő, és ők maguk is olyanná váltak, akár a tüzes arany. És ők a látomáskor, ismervén a hegyek legendáit, rögtön tudták, hogy az édenkertet látják, vagy az édenkert őrzőjét, és arcra borultak, mint akit villám sújtott. Amikor újra felmertek tekinteni, a völgy egy darabig sötét volt, aztán a fény visszatért égő borostyán színben. Ekkor a pásztor talpra ugrott, nagyot kiáltott, és lefelé kezdett rohanni a fény felé, de társa túlságosan megijedt sem, hogy kövesse. Némán, szédülten riadtan állt, és nézte, amint társa a vándorló fényözön felé halad. És alig, hogy neki indult a pásztor, mennydörgészerű zaj hallatszott, láthatatlan száncsapások száguldottak el a völgy felett, és valami nagy és szörnyű félelem. És ekkor az az ember, akitől a gyümölcsöt kaptam, megfordult, hogy talán még elmenekülhet. És hanyatt homlok újra felrohant a lejtőn, nyomában a száguldó zűrzavarral, és megbotlott az egyik torz bokorban, és egy érett gyümölcs hullott le róla a kezébe. Ez a gyümölcs itt. A szárnyak és a mennydörgések ott zúgtak körülötte. Felbukott és elájult, amikor pedig eszméletre tért, ott találta magát saját falujának üszkös romjai között, és én meg a társaim ápoltuk a sebesülteket. Látomás volt. De még mindig kezében szorongatta a fa aranygyümölcsét. Szünetet tartott. És ez az, mondta. Nagyon különös történet volt ez egy sussexi harmadosztályú vasúti kocsiban. Olyan volt, mintha a valóság pusztán csak a fantasztikum fájtla volna, és itt most kiütközött a fantasztikum. Tényleg? Mr. Hinchcliffe csak ennyit tudott mondani. A legenda szerint a kertben nőtt törpefák abból az almából erednek, amelyet Ádám a kezében tartott, amikor őt és Évát kiűzték a paradicsomból. Ádám ráeszmélt, hogy a markában tart valamit. Meglátta a félig megevett almát, és ingerülten félredobta. És most ott terem a gyümölcs abban az örökös hóval övezett, elhagyott völgyben, és lángpallosok őrzik az ítélet napjáig. De hát én azt hittem, ezek a dolgok... Mr. Hinchcliffe pillanatnyi szünetet tartott. Mesék, vagy inkább példázatok. Ön azt állítja, hogy ott, Örményországban... Az idegen válaszul feltartotta tenyerén a gyümölcsöt. De ön nem tudhatja, mondta Mr. Hinchcliffe, hogy ez valóban a tudás fájának gyümölcse. Lehetséges, hogy az az ember, mondjuk, valamiféle káprázatot látott. Tegyük fel, nézze meg, mondotta az idegen. Csak ugyan különös gömb volt, nem igazán alma. Furcsa aranyszínben izzott, majdnem úgy, mintha magát a fényt préselték volna bele az anyagába. Ahogy Mr. Hinchcliffe nézte a gyümölcsöt, megelevenedett előtte a hegyek közé zárt elhagyott völgy, az őrködő lángpallos, az imént hallott történet ódon furcsasága. Megdörzsölte szemét. De hát, mondta, ilyen maradt, síma és teljes, 3 hónapon át. Nem fonnyad, nem szárad, nem romlik. És ön a maga részéről, kérdezte Mr. Hinchcliffe, valóban azt hiszi, hogy ez a tiltott gyümölcs. Nem lehetett tévedés, az idegen viselkedése komoly, elméje teljesen épp volt. A tudás gyümölcse, mondta. Tegyük fel, hogy az, mondta Mr. Hinchcliffe kis szünet után, még mindig a gyümölcsre szögezve szemét. De végül is ez másféle tudás, nem ugyanaz. Úgy értem, hogy Ádám és Éva már megette a tudás gyümölcsét. Bűneiket örököljük, de a tudásukat nem, mondta az idegen. akkor minden egészen világos és tiszta lenne. Mindenbe beleláthatnánk, mindenen átlátnánk, mindennek a legmélyebb értelméig hatolnánk. De hát akkor miért nem eszi meg? Kérdezte Mr. Hinchcliffe hirtelen sugallat hatására. Elfogadtam, azzal a szándékkal, hogy megeszem, mondta az idegen. Az ember elbukott. Pusztán csak az, hogy megeszi, alig ha... A tudás hatalom, jelentette ki Mr. Hinchcliffe. De boldogsága! Én idősebb vagyok önnél. Több mint kétszer olyan idős. Olykor-olykor kezembe veszem ezt a gyümölcsöt, és eláll a szívemverése arra a gondolatra, mi mindent tudhatna az ember, mi iszonyúan tisztán láthatna. Gondolja el, hogy hirtelen az egész világ könyörtelenül megvilágosodnék. Ez úgy hiszem, igen hasznos lenne, mondta a Mr. Hinchcliffe. Gondolja el, hogy beleláthatna mindenki szívébe és agyába, akit ismer. Szívük, agyuk legtitkosabb rejtekébe. Azokéba, akiket szeret, akiknek szeretetét nagyra becsüli. Az ember hamar rájönne a csalásra, mondta Mr. Hinchcliffe, akire erős hatással volt ez a gondolat. És ami még rosszabb, ismerni önmagát, legtitkosabb illúzióitól megfosztottan. Olyannak látni magát, amilyen. Mindazt, amiben megakadályozta a kívágy és a gyöngeség. Nem valami boldogító kilátás. De ez is nagyszerű dolog lehetne. Ismerd meg te magadat, hiszen tudja. Ön fiatal, mondta az idegen. Ha önnek nem fontos, hogy megegye, és csak terhére van, miért nem dobja el? Most talán újra nem fog megérteni engem. Hogy dobhatna el valaki egy ilyen tündöklő és gyönyörű dolgot? Ha az ember egyszer hozzájutott, a rabjává lesz. Másrészt viszont elajándékozni. Elajándékozni valakinek, aki szomjazza a tudást, aki nem retten vissza a világos felismerés gondolatától. Persze, mondta Mr. Hinchcliffe elgondolkozva, lehet ez valami mérgező gyümölcs is, és pillantása ekkor egy mozdulatlan valamire esett. Egy fekete betűs fehér tábla végére, künn a kocsi ablakán túl, M. Wood, ennyit látott. Rémülten ugrott fel az ülésről. Jóságos Isten! Kiáltott fel Mr. Hinchcliffe. Holmwood! És a pillanatnyi valóság rögtön felettette azokat a misztikus felismeréseket, amelyek az imént hatalmukba kerítették. A következő pillanatban már kinyitotta a kocsi ajtaját bőröngyével a kezében. A forgalmista már meglengette a zöld zászlót. Mr. Hinchcliffe leugrott. Fogja! Szólt mögötte egy hang, s meglátta az idegen feketén fénylő szemét és az aranygyümölcsöt, ragyogón és csupaszon, amint feléje nyújtotta a kocsi nyitott ajtaján. Ösztönszerűen elvette, a vonat már mozgásban volt. Nem! Ordította az idegen, és utána kapott, mintha vissza akarná venni. Vigyázzon! Kiáltott a peronon egy vasutas. Előre rohant, és becsukta a kocsi ajtaját. Az idegen ordított valamit, amit Mr. Hinchcliffe nem értett. Fejét kidugta az ablakon, karjával izgatottan hadonászott, aztán ráesett egy híd árnyéka, és egy pillanat múlva eltakarta. Mr. Hinchcliffe meglepetten állt a kanyarban eltűnő utolsó kocsira merett, és kezében ott volt a csodálatos gyümölcs. Egy fél percig minden összezavarodott az agyában, de ekkor észrevette, hogy két-három férfi, aki a peronon áll, nagy érdeklődéssel figyeli. Csak nem ő az új gimnáziumi segédtanár. Eszébe ötlött, hogy a körülállók szemével nézve a gyümölcs nagyon is lehetne holmi frissítőnek szánt gyermeteg narancs. Erre a gondolatra elpirult, és zsebébe dugta a gyümölcsöt, ahol az kellemetlenül kidudorodott. De hát ezen már nem lehetett segíteni. Így hát félszegen, leplezve félszegségét, feléjük indult, hogy megkérdezze, merre vezet az út a gimnáziumba, és hogyan juttathatja el oda a peron túlsó részén várakozó bőröngyét és két ládáját. Megtudta, hogy a podgyászát 6 pennér elviszik Targoncán, ő pedig gyalog követheti. Hangjukban egy árnyalatnyi gúny sejtett. Egy pillanatra sem feledhette az áruló tudort. A vasúti kocsiban megismert férfi furcsa komolysága és a varázslatos történet, amelyet elmesélt, egy időre eltérítette Mr. Hinchcliffe gondolatait a rendes mederből. Kötként elűzte mindazt, ami közvetlenül nyugtalanította. Bolyongó litércfény. De új állásának izgalma is az a tudat, hogy Holmwoodra általában, az iskolákhoz tartozókra pedig különösen előnyös benyomást kell gyakorolnia, újra teljes erejével láthatotta Mr. Hinchcliffe-et, és eloszlatta lelkében az űrzavart. Különös, hogy egy sima és aranyfényű gyümölcs, amely alig 3 hüveik átmérőjű, mennyire kényelmetlen és felesleges holminak bizonyulhat egy kényes fiatalember számára, ha legelőnyösebb oldaláról akar mutatkozni. Fekete kabátjának zsebében szörnyen kidudorodott, teljesen elrontotta a vonalát. Elhaladt egy fekete ruhás kisöreg hölgy mellett, és úgy érezte, a pillantása rögtön erre a kinövésre esik. A fiatalember egyik kesztyűje a kezén volt, a másikat botjával együtt vitte, úgyhogy lehetetlenség volt nyíltan vinni a gyümölcsöt. A városba vezető út egyik megfelelően elhagyott pontján kivette zsebéből az alkalmatlan nyűgöt, és megpróbálta kalapja alá rejteni. De ehhez túl nagy volt a gyümölcs, a kalap komikusan ingadozott a fején, és épp amikor kivette belőle, egy hentes inas fordult be a sarkon. A fene egye meg, mondta Mr. Hinchcliffe. Megette volna a gyümölcsöt, és azon nyomban minden tudóvá vált volna, de hát micsoda bárgyú viselkedés lenne, ha egy bőlevű gyümölcsöt szopogatva vonulna be a városba, márpedig a gyümölcsön határozottan érződött, hogy bőlevű. Ha épp arra jönne egy iskolás fiú, komoly kárára lehetne a fegyelemnek, ha így látná. És esetleg ragadós lenne az arca a létől, vagy lecsorogna a kézelőjére. Esetleg olyan marúan savanyú lenne, mint a citrom is, kifakítaná ruháját. Aztán egy kanyarban két csinos leányalak tűnt fel a napfényben. Lassan sétáltak a város felé, és trécseltek. Bármely pillanatban hátra nézhetnek, és egy felhevült arcú fiatalembert pillanthattak meg, aki valami foszforeszkáló sárga paradicsomot visz a kezében. Biztos, hogy jót nevetnének. Ördög vigye, mondta Mr. Hinchcliffe, és egy gyors dobással áthajította a fölösleges nyűgöt egy kert kőkerítésén, amely ott húzódott az út mentén. Amikor a gyümölcs eltűnt, enyhe szívfájdalmat érzett, hogy elvesztette, de ez alig tartott egy pillanatig. Megigazította kezében a botot és a kesztyűt, és délcegen öntudatosan továbbment, hogy megelőzze a lányokat. Ám az éj sötétjében Mr. Hinchcliffe álmot látott a völgyről, a lángpallosról és a torz fákról, és most már tudta, hogy valóban a tudás fájának almája volt, amit oly könnyelműen eldobott. Nagyon rossz kedvűen ébredt. Reggelre elmúlt a megbánása, de később visszatért és idegesítette. Olyankor azonban soha, amikor boldog volt, vagy sok dolga akadt. Végül egy holdvilágos éjszakán, 11 óra körül, amikor egész Holmwood nyugodott, kétszeres erővel szakadt rá újra megbánása és kalandra ösztökélte. Kisúrant a házból, átvetette magát a játszótér falán, és végigment a némán hallgató városon a vasúti állomáshoz vezető útra, aztán bemászott a kertbe, ahova a gyümölcsöt dobta. De odalent, a harmatos fű és a pitypang alig sejthető gömböcskéi között semmit sem talált.
Elhangzott Velsz, az Alma című írása, felolvasta Tóth Levente színművész, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Székely Dénes Borsodnádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Dénes atya, hálás vagyok ezért a beszélgetésért, amiben tegeződni fogunk, azt külön köszönöm, régóta ismerjük egymást. Hálás vagyok azért, hogy a következő közel egy órában mesélsz nekünk arról, hogy milyen értékeket kaptál a családból, és mi az, amit így a lelkipásztori szolgálatodban tovább tudsz adni a híveknek, az embereknek, mindenkinek, aki közel kerül hozzád valamilyen formában. Sokszor beszélünk arról, hogy fontosak a gyökereink, hiszen a múltból táplálkozunk, abból kapjuk azokat az értékeket, azt az értékrendet, ami segít stabil lábakon állni a jelenben. Te milyen értékeket kaptál a családodból?
Hát én egy igazi, mélyen vallásos katolikus családban nőttem fel, ahol édesapámék 8-an voltak testvérek, de ő tulajdonképpen a 12. volt, csak 4 meghalt csecsemőkorában, 8-an nőttek föl. Édesanyámék 3-an voltak testvérek, 1 meghalt a húga, a legkisebb, ő meghalt 16 éves korában, 2-en nőttek föl, és mi ebbe a családba, az természetes volt a vallásos élet. Édesapám közös udvarba lakott, mert a nagyapám elosztotta a fiú gyermekei között a portáját. És mindenkinek jutott egy-egy rész. Édesapámnak a szülői ház jutott, és arra építkeztek ők, amikor összeházasodtak. Tehát hiába, hogy én egy szemgyermek vagyok, mert egyedüli gyermek vagyok, de mi egy nagy családban nőttünk föl. Mert egy közös udvarba fiú gyerekek összesen 7 voltunk, akik felnőttek, mind az orgonasípok. 1 különbséggel volt minden, és ez természetes volt, hogy nálunk a vasárnapi szentmise az a program volt. A szent időszakok, adventi időszak, roráte. Aztán ugye a nagybőti időszak, amikor emlékszem rá, hogy ezek az élmények, ezek csodálatosak, és hogy bennünk élnek, ahogy mondtad is, hogy a gyökerekből élünk, hogy nem csak a szüleimmel, meg a nagyszüleimmel voltunk együtt nagybőjt estéjén, minden este, hanem a nagy család
tehát
összeült.
Tehát
az egész udvar összeült, hogy 17-en, 18-an, és mondtuk a rózsafűzért. Nagybőjtbe minden nap. Nekünk nem kellett megtanultani a titkokat. Mert ugye ránk bízták mindig, hogy most te mondod ezt a titkot, te mondod ezt a tizedet, te a másik tizedet, és akkor persze először segíteni kellett, hogy mit kell mondani, ez természetes dolog, de utána már nagyon, nagyon szépen végezt. Aztán ugye a karácsony előtti 9-ed, a Szent Család. A közös udvarba végeztük együtt. Esténként, mécsesekkel, szóval én ilyen családban nőttem föl, ahol én kései gyermek voltam. Ugye a édesapám katona volt, késő jött haza. Édesanyámnak ugye volt egy gazdag ember, vagy gazdag fiatal ember volt a szerelme, de nem engedték, mert abban az időt tudod, ez mindig úgy volt, hogy a szegény családból származott, ez nem lehetett a gazdagnak, kuláknak elvenni. Szerették egymást, ez igaz, nagyon, és ebből tragédia is lett a férfi részéről, de a családja ugye nem engedte. És hát édesanyám aztán belátta, és akkor édesapámat választotta, de nem bánta meg. És ugye ez időbe telt. Amikor megesküdtek, ugye utána meg én 10 születtem. Sokat imádkoztak értem, sok felé jártak orvosokhoz, mindenfelé, és hát ugye 10 után születtem meg, és ezért már én időszülőknek a gyermekeként születtem. És így annak is örültek, hogy egy lett,
De hiába egyedüli gyermek vagy, mégis ott a tágabb rokonsággal azért
volt,
ennek
volt
a nagy családnak.
Most már ugye sajnos már elvesztettem még az unokatestvéreimet is, de az ő gyermekeikkel tartom a kapcsolatot. Hogy együtt vagyunk, igen. De én ilyen gyökereknek örvendhetek, és így hoztam magammal. Ez úgy természetes volt.
Milyen értékeket kaptál, amit tudsz kamatoztatni most a mai napon is?
Hát édesapámtól azt az egyenes gerincet kaptam meg. Mikor kérdezték kisgyermekkoromban, hogy mi akarsz lenni, mindjárt mondtam, hogy pap. Szóval nekem nem volt ez kérdés.
Akkor jól imádkoztak a szülők annak idején,
igen,
a gyermekáldás.
Szerintem azért nem gondolták olyan komolyan. Mert ugye hogy azt gondolták ők egy időben, hogy majd kinövi ez a gyerek. De amikor aztán látták, hogy hát ez a gyereke tényleg nem, mert tényleg komolyan veszi, édesapám akkor azt mondta mindig, hogy fiam, én tisztelem és becsülöm mindig az elhatározásodat, én csak egyet kérek, amit elkezdesz, azt végig kell csinálni. 8-ig otthon voltam Hangonyban, ott végeztem a 8 általánost, hát egy boldog gyermekkor volt. Nagyon-nagyon szerettem otthon lenni. Nekem az otthon az egy biztos támpont volt. Mindenben. Mert hiába mondták, hogy egy szem gyerek vagyok, úgy elkényeztetve nem voltam, mert nem azt tettem, amit akartam. Édesapám mindig azt mondta, hogy fiam, nem azt teszi az ember, amit akar, hanem mindig azt, amit kell.
Azért úgy gondolom, de lehet, hogy ez csak a mai fiatalokra jellemző, de valahol bennem az az érzés van, hogy ebből a fajta kötöttségből jön egy időszak, kamaszkor környéke, amikor az ember lázadni kezd. És azt mondja, hogy jó, fontosak ezek a kötöttségek, fontos ez az értékrend, de mégis jön egyfajta eltávolodás, akár a családtól, a szülőktől, akár a jóistentől. Volt a te életedben ilyen?
Nem mondhatom. Ilyen nem volt az életemben, mert biztos, hogy soha nem engedték azt, ami nem jó. Ha nem tetszett sem, volt, persze volt olyan, amikor azt mondták, hogy nem, és az rosszul esett. De utána aztán később az ember belátta, már még gyerekfejjel is, hogy utána, hogy, mert otthon édesapám szembesített vele, látod? Ha engedtem volna, ez lett volna. És akkor belátta az ember, ha nem is tudta még úgy olyan komolyan felfogni. Később nekem a kamaszkor az már ugye a gimnáziumba jelentkezett. Amikor már én távol voltam otthontól.
Hogyan jött az Esztergomi Ferences gimnázium? Hát, az azért elég nagy távolság.
Azt én mondtam, hogy mindig pap akartam lenni. Én úgy gondoltam, hogy ha én pap akarok lenni, akkor nekem egyházi gimnáziumba kell járni. Nekem mondták, és édesapám is mondta sokszor, sőt, még a barátai is, a család barátok is mindig mondták, akik a családnak voltak nagyon jó barátai, ismerősei mindig, hogy ne menj olyan messze, maradj itt, Ózdon, elintézem neked, nem kell semmit se tenni, csak szólok, és már fel is vettek, gyere. És valahogy nekem az volt, hogy én nekem oda kell menni, én ez akarok lenni, és én ott, nekem ott kell lenni. És ez is egy olyan isteni gondviselés volt, mert később jelentkeztem, mint a többiek. És én már a pótfelvételére tudtam csak elmenni Esztergomba. Ez 1970. decemberében volt. Mert 71-ben volt a ballagás, és 71-ben kezdtem a szeptemberben a gimnáziumot. És érdekes volt, hogy december 20-a körül mentünk édesapámmal együtt vonattal Esztergomba. Unokatestvérünk ott lakott nem messze Nyergesújfaluba, ott szálltunk meg este, de be kellett menni felvételre. És ugye, ahogy én ott voltam, hát nem tudom, hogy miért a jó Isten úgy megsegített, hogy mi volt, vagy hogy volt, de nekem a kezembe adták a felvételt. Odaadták a kezembe, hogy fel vagyok véve.
Rögtön akkor, amikor mentetek.
Tehát nem akkor, amikor bementünk, hát nekem le kellett vizsgázni, meg mindent megkérdeztek, magyar nyelvből, irodalomból, akkor történelemből,
matematikából, minden. Tudtad.
Hogy én nem tudtam, hát hogy én nem tudtam, csak a végén, amikor összesítettek mindent, és összeültek ugye a tanárok, mert a pótfelvételére úgy volt, hogy egyenként hívták be az embereket, és akkor beszéltek, és akkor a végén, ugye a rektor atya, drága jó Ignác atya volt akkor, ő odajött, azt mondta, hogy Déneském, utoljára jöttél felvételizni, de te vagy az első, aki megkapod a felvételt. Hát én ezt boldog voltam nagyon, hát hogy ne, hát fel sem tudtam fogni.
Mit kaptál a ferences lelkiségből?
Hát a ferences nagyon sok mindent. Papi életem ott kezdődött formálódni.
a mindennapi imádság, minden reggeli szent mise. Nem volt kötelező, csak a vasárnapi, de minden reggel lehetett menni fél hétre vagy hétre a szent misére. Lehetett minisztránsnak is jelen, mindig jelentkeztem, amikor csak lehetett. 11-en lettünk abból az osztályból papok. Tehát ott volt egy olyan összetartó erő is, ami volt benne két szerzetes, volt benne három görög, és a többi latin pap. Prefektusom, osztályfőnököm egy áldott jó ember volt, nagyon szigorú embereket fogtam én ki mindig előjárónak, mindenhol. Édesapám is az volt, de a gimnáziumban is az volt a prefektusom, és szemináriumban is. Ugye Váradi atyával kezdtük, ugye, és Koncz atya lett a rektorunk. Nem kell mondanom, hogy ő milyen szigorú ember volt. És követelt is. De adott is. Mindenki. És mindenkit ő kaptam. De még az általános iskolában is ott voltak a tanáraim, akik olyan alapot adtak, meg olyan szigort mutattak, és gyakoroltak felénk, hogy úgy éreztük, hogy ez tényleg megéri. Tehát például csak egy érdekesség, hogy a matematika tanárom. Nagyon szerettem mindig a matematikát. És azt mondta nekem, hogy fiam, én neked soha nem adok ötöst, mert te ennyit nem csinálsz a tanul az ötösé. Te csak négyest kapsz. És úgy is volt nekem, mindig négyest adott, akármit csináltam a matematika általános iskolába. Elkerültem a gimnáziumba, ott is egy áldott jó ember, az Antal atya volt nekünk a matematika tanárunk. Soha nem könyvből tanított, mindig a fejéből. De ha egy százszor megkérdeztünk valamit, százszor ugyanúgy elmondta. Egy zseni volt, és ő meg ötöst adott nekem matematikából. És akkor hazamentem első fél évben, meg kérte tőlem a angoli tanárom, hogy mutasd a fél éves bizonyítványodat. Szóval adtam neki, azt mondta nekem, na látod, milyen boldog vagyok. Ha fordítva lenne, akkor rosszabbul érezném magam. Én négyest adtam, ott ötöst kaptál. Ha én ötöst adtam, ott meg négyest, akkor már azt mondtam, hogy nem tudsz annyit. Ez a keménység, ezt megkaptam ott a ferences lelkiségben is, azt a Szent Ferenci engedelmességet. A Szent Ferencnek nekem ez a lelkülete, ez mindig előttem van, hogy bármi ér az életben, amikor nemet mondanak, vagy tudom, hogy jót akarok, és mégse fogadják el, mindig eszembe jut Szent Ferencnek a lelkülete.
Megemlítetted édesapádat, és több előjárót, akinek ez a fajta szigorúsága azért sokat jelent ma. De akkor hogyan élted meg ezt a szigort?
Hát nem mindig jól esett. Nem mindig jól esett az, amikor, ha emlékszem egyik alkalommal, és úgy nem mertem hangosan visszaszólni a Teofil atyának, a ferenceseknél, de azért magamban morogtam. Duzzogtam meg, mondjam, majd ezt csinálom, meg azt csinálom. Hát, nem lett abból semmi, de azért persze, hogy az ember úgy önmagába úgy lázadozik. Amikor érzi azt, hogy neki lett volna igaza, de most azt mondták, hogy nem, mert szigorúan azt ez nem lehetett elfogadni.
És mikor jött el ez a pont? Vissza tudsz emlékezni az életedben, amikor azt mondtad, hogy mégis ennek a nagyon sok rétű, vagy hát az élet minden területén jelenlévő szigornak azért volt értelme?
Biztos, hogy ma papkoromba volt. Ez már papkoromba volt, amikor az ember rájön arra, hogy hát, hogy az ember idősödik, úgy szokták mondani, hogy benő a feje lágya is, nem mindig sikerül, de hogyha benő a fejünk lágya, és belátjuk azt, hogy annak a szigornak köszönhetem, amit én kaptam. Gondolom, ez másokkal is így van, mert sokszor beszéltünk már róla, hogy mindig azokra a tanárainkra, előjáróinkra emlékezünk szívesen, akik követeltek tőlünk valamit.
Ezt meg tudom erősíteni, ez abszolút így van, igen.
Aki úgy bedobta a gyeplőt, és azt csináltunk, de az elmúlt. Nem hagyott nyomot az ember életébe. Hát amikor az iskolapadból kikerült az ember, akkor utána rájön arra, hogy mégiscsak nekik volt igazuk. Nagyon nehezen szoktam meg Esztergomot. Bár én szerettem ott volna oda menni. De nem tudtam, hogy nekem olyan nehéz lesz a kiszakadás a családból. Nekem az borzasztó volt. Teofil atyám később mesélte el, sőt, mikor primícián volt, akkor őt meghívtam előtte három nappal, hogy lelki gyakorlatot tartott a faluba. És többek között erről is szó volt, ezt is elmondta a népeknek is, hogy már azon gondolkodtak az első hónapban, hogy a hónap végén vissza kell küldeni ezt a gyereket, mert megszakad a szíve. Állandóan bőgtem minden reggel. Én minden reggel el voltam keseredve. Este nem, mert akkor az együtt volt, de reggelenként. De soha nem írtam meg haza.
Édesapám pedig mindig azt írta, hogy fiam, hogy is volt neki mindig az a mondás, csak hogy mindig eszembe volt, hogy az erős akarat, amely erős hitből fakad. És ezzel kell élnünk. Amit elkezdtél, azt végig kell csinálni. Soha nem mondta azt, hogy gyere haza. Pedig neki is fájt, de soha nem hívott. Mindig azt mondta, hogy ki kell tartanod. Amit az ember elkezdett, azt szokd meg, hogy azt végig kell csinálni. És így voltam Esztergomba is, végig kitartottam. Kitartottunk a katonaságnál is.
Igen, Esztergom ott utána, még abban az időben a katonaság
követte. Esztergom után ugye érettségi megvolt, és utána abban az évben bejelentkeztünk, hogy a szemináriumban elkezdtük a szemináriumot, de szeptember elején, és október végén már vittek katonának. Két évre.
Két év? Két lenti? Év.
Lenti. Ott voltam két évig. Hát tulajdonképpen én akkor találkoztam a emberi élet sűrűjével. Mert addig én ugye olyan, hogy
mondjam,
burokban. Csak... mintha egy akváriumban éltünk volna, ugye, mert mindenhol a jó szándékú emberekkel, hívő emberekkel,
ugyanaz az értékrend, ami körülvett, igen.
Mindenki egyformán gondolkodott, egy Istenbe hittünk, a liturgiát, ugyanahogy készültünk ugye a többen az osztályból, meg akik nem papságra készültek, és azok is azért mégiscsak egy tisztességes katolikus emberek voltak, hívő emberek, együtt imádkoztunk, együtt énekeltünk, együtt szerepelt, mindig együtt volt, de a katonaságnál ott aztán jött a, hát nem azt mondom, a fekete leves, de számonkérés, meg aztán jött a próbatétel.
Milyen próbatételt kellett kiállnod a katonaságnál?
Már azt, hogy az a csúnya beszéd. Mert volt olyan, különösen amikor bekerültünk, ugye később aztán nagyon megszerettek bennünket, de amikor bekerültünk, akkor olyan idegenek voltunk. Mint hogyha ki tudja, melyik bolygóról tértünk volna le, mi ezek a papok. És akkor, ha valahol megjelentünk, ott már mindjárt a káromkodás, meg mindjárt a csúnya beszéd, meg aztán jöttek elő a pornóképek, meg minden, elkezdték nekünk ott mutogatni, ugye, hogy nézed, hát ugye nem lehetett ott semmit se tenni, legfőbb az, hogy nem lehet, ha rá is néztél, de nem láttad. Nézted, de nem láttad, nem érdekelt. Na, de ezt nem mondhattad, mert akkor megint büntetés jött. Tehát ott a lentibe, ott az emberi életnek, az emberiségnek az aljával találkoztunk. Mert börtöntőtelékekkel voltunk együtt katonák. Az volt a büntető ezred. Lenti. Meg Nagyatád volt abban az időben. Utána aztán Nagyatádról átkerült Marcaliba. De a lenti az mindig megmaradt büntető ezred. Mindenki büntetésből volt. Emlékszem, hogy beszélgettünk egymással, hogy kik mié vannak itt. Hát mi tudtuk, hogy meg kispapok vagyunk, azért vagyunk itt. Hát a másik azért, mert hát ugye már nem tudom, hanyatszor elítélték, és most gondolták, hogy behozzák a börtönbe, és hát ha itt megjavul, azt nem kell a börtönbe vinni. A másik meg azt mondja, hát a nagybátyám miatt. A nagymamám testvére miatt. Hát ki a te nagyanyád? Hát mondja, hogy Penn Mária. Mindszentinek a testvére volt, ugye, és Mindszenti bíboros úrnak a testvérének az unokáját is megbüntették. Mert mi nem voltunk megbízhatók, azért nem mehettünk a határőrséghez, mi csivjákok voltunk, C kategóriások voltunk. Ami el is jelent, hogy politikailag megbízhatatlan. És akkor ezt kellett kiállni. Na, most a második időszakra úgy fordult a helyzet. Valahogy úgy megszerettek bennünket. Többeket ugye felkészítettünk a 7.-8. elvégzésére, mert még az sem volt meg nekik, a legtöbbnek, ugye. Favágók voltak, meg mit tudom, milyen. Nem az, hogy én lenézem ezeket, nem kell lenézni, csak ugye ezek olyan primitív gondolkodású emberek is voltak, és amikor segítettünk rajtuk, akkor már nagyon meghálálták.
Kivívtátok az elismerésüket, igen. És akkor...
Utána aztán elkezdték, még kopaszkorban, első időszakos korban, hogy hívták, a kopaszoknak hívtak bennünket, és akkor kitalálta az egyik, hogy altassuk őket. Amikor lefekszik a körlet, mert körletnek hívtak ugye a hálószobát, akkor a kopaszok majd elkezdenek felváltva nótát, vagy éneket, vagy valamilyen. Hát én is elkezdtem szépen ezeket a szép magyar nótákat elővettem. Az én is, mikor rám kötösre egyet mondtam, utána ment a másik, rákiabáltak többet, hogy hagyd abban! Hát úgy mondta, hogy hát nem élvezhető volt. És akkor rájöttek arra, hogy én még nagyon szeretem, mai napig szeretem a magyar nótát, és szeretem énekelni is, meg minden. És hát ugye elért ez oda a helyzet, hogy már csak nekem kellett énekelni. Úgyhogy engem felfektettek 9 órakor az ágyra, és 10 óráig nekem többször is elmondtam az én a nótákat, akkor már jött a kívánságműsor, hogy ezt mondjam. És annyira tiszteltek érte, hogy például nem engedtek, hogyha valaki meg akart büntetni valamiért bosszúból, nem engedtek. Felmosni küldtek volna, nem így. Mondd meg neki, hogy nem engedlek. Szóval maguk közé fogadtak. És utána jött a második időszak, meg a harmadik időszak, a gyerekkatona, akkor az már teljesen más dolog volt.
Katonasság 2 éve után, akkor elindult a
szemináriumba, akkor már folytattuk a szemináriumot, 77-be szereltünk le, akkor folytattuk ott az első évből, abba hagytuk 2 évvel ezelőtt.
77-től 82-ig, ugye 82 igen. Júniusában szenteltek
19-én, igen. Június 19-én szenteltek pappa, igen. 81-ben lettem ugye a klerikus a diákonátussal, és aztán az egy csodálatos egy év volt a diákon, aztán nagyon szerettem.
Mit adott az az egy évnek?
Hát én sok mindent végeztem, otthon is segítettem, eskedtem, például unokaöcsém, akit már sajnos eltemettünk, a feleségét is, meg őt is, most a tavaly júniusban halt meg az unokaöcsém, ő azt mondta, hogy addig ő nem fog házasságot kötni, még én nem tudom őket megesketni. És a diákonus koromban volt nekik, 81. augusztus 15-én volt még az esküvőjük, az volt életem első esketése.
De még akkor nem volt ez a fél éves diakónusi gyakorlat, mint ami most van a szemináristáknak.
Nyári időszakban akkor már végeztük a diákonátusi szolgálatot, és akkor bementünk ugyanúgy, és akkor ott voltunk. Még akkor hétvégék se voltak meg. Csak egy alkalommal mehetünk ki a plebániákra, hivatás vasárnapon, tehát húsvét 4. vasárnapján, jópásztor vasárnapján, akkor mentünk, de hát sokan voltunk. Hát azt hiszem, hogy 60 valamennyien voltunk. Vagy
az egész szeminárium és az évfolyamon?
Mi évfolyamunk volt, ugye 2 voltak fönt a központiban, mi meg 7 voltunk itt, 9-en. 9-ünket szenteltek, igen.
Az is egy nagy létszám ahhoz képest.
A maihoz képest, igen, hogy most meg 9-en vannak összesen a szemináriumban, igen.
Szentelési elmondatod, puskázok, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent fel engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.
Annyiba helyesbítenék, hogy nekünk még nem volt jelmondatunk. Tehát nem volt az, hogy jelmondatot kell választanunk. De mindnyájan a Szentírásból hoztunk egy életigét, ami nekem nagyon sokat mondott. Ezt nevezhetjük persze most már jelmondatnak is, de kifejezetten akkor nem így neveztük. Nekem az volt, amit mondta, olvastál is, hogy Izaiás prófétából, hogy az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem. Hát ez nekem mindig olyan nagyon-nagyon sokat mondó szöveg volt. Sokszor elolvastam, nem csak akkor, amikor a perikópa előjött. Mindent az ember a léleknek köszönhetjük. Jó, nekem szükséges volt az én egyéni döntésem is.
Persze.
Mint ahogy a szűzanya döntésre is szükség volt. A Jóisten ugye azért adta a szabad akaratunkat, hogy szabadon választhatjuk meg, amit ő akar tőlünk, amit ő elvár tőlünk. Ne kényszerből, mert akkor nem sokat ér. És ez nagyon sokat mondott nekem mindig ez a jelmondat, most már így van, mert azóta én minden évben, mióta bemutattuk az ezüst misénket, minden évben szentképre ugyanezt nyomtatom ki. Addig is találkoztunk a osztálytársak minden évben, a szentelés évfordulója táján, meg vagyunk egyezve most mindig, hogy papszentelési hét első felében találkozunk.
Akkor egy most nagyon jó papi közösség
ez ezek nagyon jó, a miénk nagyon jó, összetartó. Úgy fogalmazott egyik idős papbácsi az ezüstmisénk alkalmával, az egyik ezüstmisénk, az ezüstmisét is közösen mondtuk. Először Egerbe, közösen, 2007-ben volt érsekatyának, akkor voltak leiktatása és minden, és utána következett a mi ezüstmisénk, úgyhogy 3 püspök volt ott, 4. Bosák püspök úr volt nekünk a spirituálisunk, és őt kértük meg, hogy előtte nap délután, meg aznap délelőtt egy kis lelki előkészítést tartott, és utána 10 órakor volt a szeminárium kápolnájában az közös ezüstmisénk, Ternyák Csaba érsek úr vezette, Seregi érsek úr prédikált, és Bosák Nándor püspök úr meg készített elő bennünket, de ott volt katona püspök
atya is, igen.
Így voltunk. Utána pedig mindnyájan a saját plebániánkon szerveztük meg, még mondtuk, hogy mikor lesz, és mindnyájan ott voltunk. Tehát mindenki mindenkinek ott volt az ezüstmiséjén. Azóta pedig minden évben találkozunk, és én azkor minden évben, ez az én ajándékom tulajdonképpen, nem más ajándékot nem viszek ilyenkor, hanem inkább azt a szent képet viszem, amit kiosztunk az jelenlévő embereknek, és meg azt odaadom a osztálytársaknak is. Ugyanez van rányomtatva.
Kedves hallgatóink, Székely Dénes Borsod Nádasdy plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.